A kommunizmus a 20. században kialakult szélső baloldali mozgalom és ideológia. A kommunizmus ideológiája szerint valamennyi történelmi jelenség mögött az osztályharc, vagyis a proletariátus és a burzsoázia küzdelme húzódik meg. Ez a szüntelen harc csak akkor szűnik meg, amikor a kommunista párt átveszi a hatalmat, majd felépíti a kommunista társadalmat. A rendszer a Szovjetunióban már évtizedek óta működött, amikor Magyarországon is elkezdte szedni áldozatait. Ebben a zsarnoki rendszerben nem az számított, hogy ki a baloldali vagy jobboldali, hanem csak az, ki az ellenség. Egy idő után pedig ez már úgy módosult, kit nyilvánított a hatalom nevében valaki ellenségnek, hisz a tényleges ellenfelek gyorsan elfogytak. A kommunista diktatúrákban az a legmegdöbbentőbb, hogy bárki a diktatúra áldozatává válhatott. Nem lehetett tudni soha, ki lesz akár a következő napon a nép és a szocializmus ellensége, így a diktatúra áldozata.
Sipos Gyula, gyávaság, részlet. Mi olyan gyávák vagyunk már, hogy senkitől se félünk. Kezet fogunk jóka és gonoszokka, és tapsolunk merő udvariasságból, mikor a szónok végére ér beszédjének. Hagyjuk, hogy csikorgó szavú fölolvasók oktassanak bennünket, szemünkre vessék hitvánságainkat, és sose kérdezzük meg, mi jogon. Tudomásul vesszük a fából készült tribünöket, lépcsőket, emelvényeket, színpadokat és a díszelnökségek ranglistáját. Mi olyan gyáván élünk, azt hisszük, hogy helytállunk, alig van ellenségünk. Alig van jó barátunk.
A szocialista rendszer Rákosi Mátyás nevéhez kötődő korszaka egyedülálló a magyar történelemben az emberek tömeges meghurcolása tekintetében. A társadalom minden egyes tagját közvetlenül kívánta ellenőrizni és rettegésben tartani. A politikai rendőrség GRO, PRO, AVO, majd AVH néven körülbelül 9000 alkalmazottal és mintegy 35000 besúgóval dolgozott. Bárkit bármivel megvádolhattak és elhurcolhattak. 1949 és 1956 között politikai céllal a magyar felnőtt lakosság 25-30%-a ellen indult eljárás. És jöttek a kivégzések, az internálások a Kistarcsai vagy a Recski táborba, a bebörtönzések és a kitelepítések. Áldozatok azok is, akiknek a hatalom tönkretette az egészségét, egzisztenciáját, akik nem tanulhattak tovább, akiket erőszakosan a TSZ-ekbe kényszerítettek, és akiket öngyilkosságba kergettek. Az 1951-ben 10 éves budapesti Láng Júlia így emlékszik vissza a korszakra.
Nem tudom, apám hogyan került el a felelősségre vonást nővére gyémánt fejékének rejtegetése miatt. Valószínűleg közvetlen rokonra még azokban az időkben nem vonatkozott a feljelentési kötelezettség. Ám bár nagyon is dicséretes cselekedetnek számított feladni valakit. A rettegés attól, hogy hajnalban váratlanul csöngetnek egyet, hosszút, félelmeteset, és azt mondják egy óránk van arra, hogy mindent összecsomagoljunk és elküldenek egy világvégi sárkonyhóba lakni. Ez a rettegés nem múlt el akkor sem, amikor a Diadém ügy már lezárult úgy, hogy Luisa nénitől a börtönből ritka, de egyenletes időközönként érkeztek a levelek, és mindig arról szóltak, hogy köszöni, nagyon jól érzi magát, az ellátás remek és békésen telnek a hónapok.
Buda Ferenc, falakkönyve, 1957, részletek. Kiskésen meg korunk földjébe ások, gyökeret vert a dudvás félelem. Futószalagon szerelt tárgyalások, gépcsarnoka a tárgyalóterem. Fék csikorog, kiszáll a két detektív. XY itthon van? Jön velünk! És a zöld ügyész előtt a ferde, fiktív vádak ellen hiába érvelünk. A fal fehérjén szétnyomott poloska, barnára száradt potrohán a vér. Óráink súlya megnő százszorosra. Az ember már csak csöppekben remél. Gyomrom üres, de szívem még tele. Ki nem fogyott a vágy és keserűség belőlem. Rága rabság, mint fene, és tűrnöm kell, hogy arcomat megüssék. Tűnődöm olykor, majd ha jő a nagyvám, mi történik, ha mindezt visszaadnám?
Mindennaposak voltak a kitelepítések is. Az 1950-ben született író, Eszterházy Péter 2 éves volt, amikor családját kitelepítették. Az eseményről így emlékezik meg Harmónia Célexis című művében.
június 16-án érkezett a gonosz papír, hogy lennénk, ha szívesek 24 órán belül a számunkra kijelölt kényszerlakhelyre elhordani az írhánkat, ami nem csak azzal a haszonnal jár, hogy a nép ellensége Móresre lett tanítva, hanem azzal is, hogy egy kellemes lakás üressé vált, konkrétan a nép számára vált üressé, még konkrétabban G.J. elvtárs számára, hogy vinné el őt a fekete fene. A diktatúrának az a ravasznak szánt számítása, hogy a kitelepítéssel a parasztság még jobban gyűlölni fogja az uralkodó osztályt, nem vált be. Ellenkezőleg, a szolidaritás érzése fogta el őket. Ennek megfelelően a legszebb, a tiszta szobát adták át nekünk Simon Pista bácsiék, noha papír szerint a tyúkszaros, alig fűthető, a házhoz ragasztott fészerben kellett volna laknunk. Volt időszak, amikor heten kellett, hogy elférjünk, tehát heten fértünk el a tiszta szoba tágas 25 négyzetméterében.
Tollas Tibor, bebádogoznak minden ablakot. Az életből csak ennyi fény maradt. Csillagos ég, tenyérnyi napsugár. Ezt vártuk nap-nap, homályos falak üregéből esténként délután. És elvették ezt is, a tenyérnyi napot. Bebádogoztak minden ablakot. Tizen fekszünk egy fullasztó szűk lyukba. A szánk kapkodja be a levegőt, mint partra vetett halak kopoltyúja tátogunk némán, s érzed, nincs erő szívni az étel, s ürülékszagot. Bebádogoztak minden ablakot. Az alpeseknek fenyves illatából, még csokrot küld a hűs nyugati szél, és lelket öblít fenn a tiszta távol, s mosolygó hegyek hószaga kísér. Itt tegnap társam tüdőbajt kapott. Bebádogoztak minden ablakot. Tapintanánk a bársonyos egekbe, újunk hegyéből kiserken a vér. Mint koporsóba, be vagyunk szegezve, csak darót szúr, vagy poloska hajér. Simogatnánk a sugaras napot, s bebádogoztak minden ablakot. A rádiók csak üvölcsék rekedten a szabadságot, s az ember jogát. Itt érzi csak befalazott testem, a milliókkal Moszkva ostorát. Sváctól Pekingig zúgják a rabok, ha nem vigyáztok, az egész világon bebádogoznak minden ablakot.
A terror nem ismert határokat, és végrehajtóit szinte bármire feljogosította. Emberek ezreit tartóztatták le koholt vádak alapján, sokan a recski kényszermunkatáborba kerültek, ahol embertelen körülmények között kellett élniük és dolgozniuk a közeli bányában. A táborból sokan már nem térhettek haza a családjukhoz, ott lelték halálukat. A 3 évig itt raboskodó Faludi György így emlékezik vissza a szabadulására.
Alig, hogy az őrnagy bocsánatot kért tőlünk a népköztársaság nevében, a politikai tiszt egy-egy vézést nyomott markunkba, majd figyelmeztetett, hogy a törvény 6 évi fegyházbüntetést ír elő, amennyiben rabságunk körülményeiről, helyéről, okairól bármit is elárulunk. Azzal a jó tanácsal szolgálhat, hogy a kérdezősködeket jelentsük fel, rokonainknak pedig mondjuk, hogy tanulmányúton voltunk a Szovjetunióban. Nekem az őrmester megmutatta a számadást, mely szerint ellátásért és őrzését összesen 28.000 forinttal tartozom az államnak, ma nagy lelkűen kifizette a budapesti szólóvasúti jegyárát. Végül a bányamester ragadta meg a szót. Arról beszélt, hogy odakint nem fogunk munkát találni, és ezért nagy lelkűen felajánlotta, hogy az ő felügyelete alatt, de szabad emberként dolgozhatunk a bányában. Mindez gépiesen mormolta, sejtette, hogy nincs jelentkező. Egy óra múlva már szorongva lehajtott fejjel lopóztunk mind a 19-en a közeli falu felé. A falu végi házból egy 8-10 éves kislány szaladt ki. Nagy fonott kosarat tett ki az út közepére, tele halvány rózsaszín, egész vékony héjú szőlővel. Amikor odaértünk, már nagyapja is megjelent. Sorra kezet fogott valamennyiünkkel. Amikor egyik társam néhány szót akar szólni, kezét szájához emelte. Mindent tudunk, mondta, mindent. Aztán 19 nagy karé kenyeret vett elő tarisznyájából, Zsebéből egy csipennyi sót hintett mindegyikre, majd meghajtott a derekát és megkínált bennünket szőlővel és kenyérrel.
Vasa Albert, üzenet haza, részlet. Üzenem az otthoni hegyeknek, a csillagok járása változó, és törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen ború örökkévaló. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a fölnek, csak te nem jön, ha sáska rágja is le a vetést, ha vakon túrja is a gyökeret. A világ fölött örködik a rend, s nem vész magja a nemes gabonának, de híresem lesz egykor a csalánnak, az idő lemarja a gyomokat, a víz szalad, a kő marad, a kő marad. És üzenem a volt barátaimnak, kik megtagadják ma a nevemet. Ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is barátjuk leszek, és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. Kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk, és leszünk egy cél és egy akarat, a víz szalad, de a kő marad, a kő marad. És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űzés annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak, vigyázzatok és imádkozzatok. Valahol fönt a magos ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok, s a víz szalad és csak a kő marad, a kő marad. Maradnak az igazak és a jók, a tiszták és békességesek. Erdők, hegyek, tanok és emberek. Likasszák már az égben fönt a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint, és miként hirdeti a Biblia, megmérettik az embernek fia, s ki mint vetett, azonképpen arat. Mert elfut a víz, és csak a kő marad. De a kő marad.